Csendet kérek, kollégák, csendet kérek. Veszeli Gyula vagyok. Az jut eszembe, amit a Füst Milán írt a Shakespeare darabokról, például a harmadik Richardról, hogy mindjárt a legelső jelenetben bemutatkozik, hogy ő milyen gazember. Hát tulajdonképpen én is ezt kell, hogy mondjam önöknek, hogy bemutatkozom, hogy én vagyok az a hallgató falu, hírhedett. Most így behúzalozva úgy érzi magamat, mint egy ilyen öngyilkos merényletre készülő talib harcos. Kollégák, most a lényegre térve Gyimóti tanár úr betegsége miatt lehet, hogy még a péntekit is én fogom megtartani, de az még nem biztos, mert állítólag nagyon javul az állapota. És akkor most mindjárt bele is vágok. Tehát a következő anyag részünk az elektrodinamika felosztása. Ugye ez nem szerepelt még legutóbb, úgy tudom, mert ővel nem beszél, nem szerepelt, jó? Elektrodinamika felosztása. Hát először fölírom, a Maxwell egyenletek alapján csináljuk persze, először fölírom az első négy Maxwell egyenletet. Rotáció H egyenlő J plusz dd per dt, rotáció E egyenlő mínusz dB per dt, divergencia B egyenlő nulla, és divergencia D egyenlő ró. Kollégám, most ez nem a feladatunk tulajdonképpen, de hát mellesleg elmondanám önöknek, hogy az ember azt kérdezi, hogy mi ennek az egyenletnek a fizikai tartalma, akkor önöket ezek a cifra, vektoranalitikai dolgok egy kicsit úgy megbolondítják, és azt hiszik, hogy valami nagyon bonyolultat kell mondani. Mi ennek a fizikai tartalma? Az áram mágneses teret hoz létre. Ugyanígy az eltolási áram is mágneses teret hoz létre. Következő időben változó indukció villamos teret hoz létre. Az indukció vektor forrásmentes, tehát ugye az azt jelenti, hogy zárt erővonalak vagy mágneses töltés nincs. És végül itt meg azt kell mondani, hogy a villamos tér forrásai a töltések. Tehát egész nyugodtan kihagyva mindenféle divergenciát, meg rotációt. Ezt kell mondani a megszületett fizikai tartalmára. Na most akkor kezdjük. Az első egyenlet az lesz, hogy nincs időbeli változás, tehát az első jelenség csoport. Nincs időbeli változás és áramsűrűség sincs. Persze látni fogjuk, hogy többféle felosztást is lehet ennek alapján csinálni, többféle jelenség csoport kapunk, de minden esetre látszik, hogy a villamos és mágneses mennyiségek szétesnek. Tehát kezdjük először az elektrostatikával. Az elektrostatikában, tehát mivel az időbeli változás nincs, következik, hogy a rotáció E az nulla. És ide kell még írnunk a következő egyenletet, ami szintén villamos mennyiségre vonatkozik. Divergencia D egyenlő ρ. Hát én most az ötödik meg a hatodik megszegyelteket nem írom föl, de majd a statika részletezésénél a D egyenlő epsilon-szor is ide kerül. Na, sőt, írjuk ide, jó. D egyenlő epsilon-szor, ezt tehát itt nem került a táblára, ez már az ötödik egyenlet csoportba tartozik. Na most a következő a magnetostatika. Itt viszont a mágneses mennyiségek kerülnek elő. Ugye az első egyenlet rotáció H egyenlő nulla, és I nincs. Na igen, de bocsánat, I egyenlő nullást elfelejtem ideírni. I egyenlő nulla. Tehát áram sincs és időbeli változás sincs. Na, akkor ugye ide jön ez az egyenlet, hogy rotáció H egyenlő nulla, következő egyenlet divergencia B egyenlő nulla, és B egyenlő műszer H. Hát kollégák, tulajdonképpen itt ugye felmerül a kérdés, hogy hát mi hozza létre ezt a teret egyáltalán, tehát se örvényei, mint külső gerjesztés nincs. Itt a következőről van szó, hogy az elsősorban a pólusok terének a számítására alkalmas, és az ember nem nagyon törődik azzal, talán rajzolok is ide önöknek egy ilyen példát, hogy itt van egy ilyen pólus, mágneses anyagból készültek ezek, és aztán itt ez a kör záródik. Na most, tehát ez a tér érdekes itt. És az, hogy mi hozta létre, azra nem törődünk. Itt egyszerűen arról van szó, hogy itt is be lehet vezetni egy potenciált, egy mágneses skalár potenciált, és a kettő között potenciál különbség van. Mi hozza létre ezt? Hát ezt létrehozhatja egy darab permanens mágnes, ami ide be van építve, akkor tulajdonképpen ebben az egyenletben legjobb, ha a mágnesedettségét is bevesszük, mert a mágnesedettség az egy fix dolog, de az is lehet, hogy ide egy tekercs van téve. Akkor viszont a mi feltételezésünk, ez, hogy J egyenlő nulla, az már úgy tűnik, hogy nem igaz, de megint ne felejtsék el, hogy amennyiben csak ez a térrész érdekel minket, tehát a pólusoknak a tere, akkor ezt figyelmen kívül lehet hagyni, tehát nem törődünk azzal, hogy mi hozta létre ezt a mágneses teret itt. Ez a magnetostatika. A következő az áramlási tér. Az áramlási térnél most már a J az nullától különbözik, de az időbeli változás még mindig nulla, és itt a következő egyenletek érvényesek. Rotáció I egyenlő nulla, tehát ez a tér is örvénymentes, és most jön egy olyan egyenlet, ami nem szerepel a Maxwell egyenletek között, és pedig az, hogy divergencia J egyenlő nulla. Honnan jön ez? Ez a folytonossági egyenlet, tehát jegyezik is itt meg, mert ez váratlanul kerül ide, folytonossági egyenletből jön. A folytonossági egyenlet úgy szól, divergencia J plusz D rho per dt egyenlő nulla, vagy másképpen divergencia J egyenlő mínusz D rho per dt, ami egyszerűen azt jelenti, ha valahonnan áram folyik ki, ott a töltésnek változni kell, a töltés sűrűségnek. Hát fogy, például ha pozitív töltések jönnek valahonnan ki, akkor ott a pozitív tértöltésnek csökkenni kell, ezt mondja a folytonossági egyenlet. Na most, ha nincs időbeli változás, mert ez persze továbbra is érvényesít, akkor jön ki ez, és végül van egy szintén az ötödik Maxwell egyenlet csoportba tartozó egyenlet, J egyenlő szigmászor, amit úgy hívunk, hogy differenciális Ohm-törvény. Ugye, mert ez az U, vagy I egyenlő G-szer U egyenletre hasonlít, ami az Ohm-törvény. Tehát ez az áramlási tér, a kollégák számára egy kicsit kevésbé ismerős. Ugye itt olyan van, olyasmiről gondoljanak, egy elektrolizáló kádra, amiben belelóg két lemez, és az áram átfolyik egyikről a másikra, de nem ilyen vonalassan, hanem a tér minden irányába szépen kiterjedve, vagy pedig földelési ellenállás, tehát ugye áram folyik be a talajba, az ott a talajba szétárad a tér minden irányába, tehát ez egy háromdimenziós. Tulajdonképpen a térbeli áramlásnak az egydimenziós esete az jóformán általános iskolai anyag, hogy egy húzalba, szépen a húzal irányába folyik az áram. Na hát akkor ez volt eddig, és most föladjuk már, ja nem, még nem adjuk föl, hanem ugyancsak J nem egyenlő, ez a stacionárius áramok mágneses tere. Na, a stacionárius tudják, hogy ezt hányféle értelemben használjuk, hiszen a jelek is rendszerekben találkoztak vele, ugye az állandósultat jelentett ott, de időfüggőt, sok mindent jelent a stacionárius. Itt most nekünk azt jelenti, hogy időben állandó. Illetve tulajdonképpen még azt is, hogy lassú változású. Megmondom, hogy a lassú változás alatt mit kell érteni, hogy az indukció törvény mágnesnek a visszahatását, ugye, mert ha az áram változik, a mágneses tér is változik, és az azt jelenti, hogy tulajdonképpen keletkezik villamos tér is, de ennek a visszaható hatásától eltekintünk. Tehát itt a stacionárius az azt jelenti, hogy lassan változó. Tehát olyan lassan változó, hogy az a villamos tér, ami keletkezik, az időben változó indukció elhanyagolható legyen. Na, ennek az egyenletei akkor a következők. Rotáció H egyenlő J, és divergencia B egyenlő nulla, továbbá B egyenlő műszer H. Hát ebben a jelenségkörben tartoznak, hogy az áramok mágneses tere, áramvezető, mondjuk egy hosszú egyenes vezetőnek a mágneses tere, a Biot-Savart törvényt le fogják vezetni, tehát ezek tartoznak ebbe a műfajba. És akkor következzen, most már az időbeli változatlanságot feladjuk. Tehát most már a D per DT is nullától különbözik, és áram is van. Tehát ezeket feladjuk. Akkor következik az a fejezet, amit úgy hívunk, hogy kvázi stacionárius tér. Hát itt nagyon a teljes megszerelőegyenlet rendszer szerepelt, csak az eltolási áramsűrűség még nem. Tehát rotáció H egyenlő J. Itt már figyelembe vesszük az időben változó indukció által keltett elektromos teret. Divergencia B egyenlő nulla. És divergencia D egyenlő ρó, D egyenlő epsilonszor E, B egyenlő műszer H, sőt, hát igen gyakran szerepel a differenciális törvény is, tehát I egyenlő szigmászor E. Milyen jelenségek tartoznak itt? Hát nagyon sok erős áramos alkalmazást ide tartozik. Gondolom, a kollégák a transformátorra, az egy nagyon szép példa, különben az első két megszerelőegyenletre. A transformátornak van egy primér tekercse, még egy szekundér tekercse. Ha a primér tekercsbe időben változó áram folyik, akkor a transformátor vasmagjába időben változó mágneses tér keletkezik. Az időben változó mágneses tér villamos teret kelt. Most mondják, hát így van a vasmag, és a vasmag körül villamos erővonalak keletkeznek. Hát minden transformátornál így van. Most ha oda önök egy tekercset tesznek, szekundér tekercset, vagy akár egyetlen menetet, akkor az szétválasztja az a villamos tér a töltéseket, tehát ennek a menetnek a két végződése között feszültség keletkezik, ezt hívjuk menetfeszültségnek. Tehát ez a két megszerelőegyenlet a transformátor működését tökéletesen megmagyarázza, de ide tartozik az áramkiszorítás például, aminek tehát az az oka, hogyha ön hengeres vezetőbe áram folyik, akkor akkörül időben változó mágneses tér keletkezik, tehát az időben változó mágneses tér megint magába a vezetőbe egy teret kelt, és ez a tér az eredeti áramlási irányon szembe mutat. És pedig a középen a legerősebb ez az ellentér, és ezért van az, hogy kiszorul az áramsűrűség a hengeres vezető szélére. Na most végül az elektromágneses hullámok, amikor az összes, a teljes megszerelőegyenlet, rendszer érvényes, tehát rotáció H egyenlő J plusz DD per DT, rotáció E egyenlő mínusz DB per DT, divergencia B egyenlő nulla, divergencia D egyenlő ρ, D egyenlő epsilon szor E, B egyenlő műszor H, és J egyenlő szigma szor E. Hát most itt arról érdemes beszélnünk elsősorban, hogy még az első két megszerelját még az áramsűrűség nélkül is, még anélkül is megmagyarázza az elektromágneses hullámoknak a létrejöttét. Időben változó villamostér, időben változó mágneses teret kelt, időben változó mágneses tér, időben változó villamos teret, és így tovább. Tehát ezek folyamatosan gerjesztik egymást, így jön létre az elektromágneses hullám. Hát kollégák, ezekkel a fejezetekkel fognak foglalkozni, úgyhogy ezzel áttekintettük a megszerelhetek alapján az elektrodinamika felosztását. Hát itt azt hiszem, még egyszer visszatérve az utolsóra, egyik legfontosabb alkalmazásunk lesz az antennák, ahol is ez a J adott lesz. Tehát akkor az adott áramsűrűség, ez most nem úgy jön létre, hogy szigmátszor J, tehát ha a veszteségmentes, a vezetőképesség nincs, akkor is szerepel lehet itt egy J, de azok egy kívülről adott, amit mi vezetünk be az antennába, és akkor ugye ezáltal létrejövő elektromágneses teret lehet kiszámítani. Na, hát akkor ezek után kezdjük az első fejezettel is, pedig az elektrostatikával. És írjuk fel a rá vonatkozó megszerelteket. Rotáció E egyenlő nulla, divergencia D egyenlő ρ, és D egyenlő epsilon szor E. Kollégák, ennek az egyenletnek mindjárt az integrális alakját is fölírom, hiszen tudják, hogy a teljes megszerelt egyenletrendszert integrális alakba is föl lehet írni. Tehát az integrális alak úgy szól, hogy a villamos térben zárt görbére vett, a villamos térnek zárt görbére vett normál integrálja, az zérus. Az ilyen erőtereket, ahol ugye zárt görbén a munkavégzés zérus, ezeket konzervatív erőtereknek nevezik, de most nem politikai állásfoglalást jelent, hanem megmaradást. Tehát azt jelenti, hogy nem változik a teljes zárt úton a munkavégzés nulla, vagyis nem változik meg az energiája mondjuk egy részecskének, ami ilyen körpályán mozog egy konzervatív erőtérbe. Mondok önöknek egy egyszerű példát. Ha ez egy súly, most jobb lenne, egy kiló súly lenne mondjuk, zárt görbén fogom mozgatni így. Fölemelem, munkát végeztem. Idáig elviszem. Hát fiziológiai értelemben van munkavégzés, de fizikai értelemben nincs. Itt a tér végez munkát, ugyanannyit, mint én az emelésnél végeztem, és itt visszajutok a megint munkavégzés nélkül az eredetibe. Tehát a gravitációs erőtér is, konzervatív erőtér, vagyis ugye a Föld vonzási terében, bármely zárt úton a munkavégzés az nullával egyenlő. Itt most úgy jutunk ugye vissza, hogyha Q-val megszorozzuk, tehát egy töltést mozgatunk egy adott villamos térbe, egy Q-nagyságú töltést, tudják, hogy a Q-szor E az erőt jelent. Tehát valóban zárt úton a munkavégzés, ami az erőnek a vonal integrálja, az nulla lesz. Konzervatív erőtérben be lehet vezetni skalár potenciált, tehát ennek a rotáció egyenlő nulla egyenletnek a következménye az, hogy bevezethetünk egy skalár potenciált, vagyis a villamostér levezethető, mint a skalár potenciálnak a negatív gradiense. Magát a skalár potenciált hogy lehet kiszámítani, hogy mindjárt beszélünk. Tehát ennek a megfordítása kérdő tulajdonképpen, mert azt látjuk, hogy hogyha a fi megvan már, akkor hogy lehet a villamosteret megkapni. Na most miért ezt az egyenletet kipipálhatjuk ezzel? Tehát eleget tettünk annak a terménynek, amit az egyenlet kér, hogy olyan terünk legyen, ami örvénymentes. Hát ezt könnyen kiszámíthatják a kollégák is. A rotáció, tehát ha egy vektortér gradiens képzéssel keletkezett, annak a rotációja az biztos nulla. Hát erre azt szoktuk mondani, hogy ez egy vektoranalitikai azonosság. Nagyon ajánlom a kollégáknak, hogy ezt játsszák végig. Tehát először ki kell számítani a fi-nek a gradiensét, az hogy lesz neki egy dφ per dx-szer i, ez lesz az x komponens, amely vektort kapunk, plusz dφ per dy-szor j, a j az y-irányú egységvektor, és plusz dφ per dz-szer k, az meg az irányú egységvektor. Tehát most van három vektor komponensünk, és ezekkel lehet a rotációt kiszámítani. Ugye úgy a rotációnak az x komponense, azt úgy kapjuk meg, hogy a vektor z komponensét y szerint deriváljuk, és abból kivonjuk a vektor y komponensének az i szerinti deriváltját. Hát ezt végig csinálják, akkor kiderül, hogy minden kiesik és nullát kapunk. Tehát javaslom, hogy kicsit barátkozni akar ezekkel a dolgokkal, akkor házi feladat, nem komolyan mondom egészen, mert tudom, hogy kevesen fogják megcsinálni. Házi feladat a Descartes koordinátákba. Ha csak nem csinálták még matematikából, amit el tudok képzelni. Tehát ezzel, a skalár potenciálnak ezzel a bevezetésével az első követelmény, tehát az, hogy olyan teret keresünk, ami örvénymentes. Na most mi a skalár potenciál bevezetésének az előnye? Tehát kollégák, ezt meg kell önöknek szokni. Az egyik előnye az, hogy közvetlenül az energiával kapcsolatos. Az energiával kapcsolatos és a munkavégzéssel. Ugye, mert kiderül, hogy a skalár potenciált úgy lehet megkezdeni, hogy a villamos térerősének képezzük a vonal integráját, és ha csak Q-val beszorozzuk, akkor már is megkapjuk, hogy a tér mennyi munkát végzett egy töltésen. Tehát a skalár potenciál fontossága egy energiával kapcsolatos, kettő mérőműszert lehet készíteni nagyon könnyen, tehát ez egy olyan mennyiség, amit könnyen tudunk mérni. Ugye ezt a műszert voltmérőnek hívjuk. Könnyű mérni. És a harmadik nagyon fontos dolog, hogy vektor helyett skalár lesz az ismeretlen. Tehát most nem a villamosteret keressük, hanem mindig először kiszámítjuk a skalár potenciált, és ha a skalár potenciál megvan, akkor ennek az egyenletnek az alapján kapjuk meg a villamos teret. Tehát ezt úgy írom ide, hogy vektor helyett skalár az ismeretlen. Érdekes, majd ugye sorra kerül egy vektorpotenciál nevű ilyen segédmennyiség is, és arról nem mondhatunk el ennyi jót, ugye, mert nem is olyan könnyű mérni, meg nem olyan közvetlen kapcsolata. Az energiában nem annyira szemléletes, de ugye ábrázolni is könnyű persze, ebből az következik ebből a... Ugye egy vektorteret ábrázolni, hát az borzasztó. Jó, erővonalakkal lehet. Erővonalakkal, de sokkal egyszerűbb egy skalárteret ábrázolni szintvonalakkal. No, és akkor most nézzük meg ennek a dolognak a megfordítását. Tehát az i egyenlő mínusz gradiens fi-ből következik, hogy magát a fi-t, a potenciált egy P pontba úgy kapjuk, hogy a P ponttól egy valamilyen alappontig, ide is írom, hogy ez az alappont, másképpen a nulla potenciálú pont, integráljuk a villamos teret. Kollégák, ennek rögtön a definíciónak van néhány következménye. Ugye az egyik ilyen következménye az, hogy mennyi az alappont potenciálja maga. Fi, ó. Nem egészen jó ez az ó betű, mert nullának is lehet venni, de mindegy. Tehát ez egy nagy ó betű, most nem nulla. Fi, ó, az alappont potenciálja egyenlő ótól óig. ADL, az mivel egyenlő? Hát nullával, nem csináltunk semmilyen, nem haladtunk a vonal mentén. Tehát rögtön látják, hogy az alappont potenciálja zírus. Ezek a dolgok egyébként elég ismerősek, a csomóponti potenciálok módszeréből, ott találkozhattak ezzel. Na, aztán, most nézzük meg az integrális alaknak a következményeit, tehát abból, hogy integrál IDL egyenlő nulla, ebből két fontos dolog is következik. Az egyik az, hogy a két pont között, ha kiszámítjuk ezt a villamos térnek a vonal integrált, független az úttól. Jó, azt most megmutatom, aztán akkor odaírjuk a másik következményt. Tehát bizonyítsuk ezt, hogy független az úttól. Hát itt van a két pont, az egyik legyen P, a másik legyen S. Most nem ót írok, hát tulajdonképpen erre is lehetett volna mindegy. Tehát nagy P és nagy S a két pont. És meg fogjuk mutatni, hogy egy L1 úton és egy L2 úton ugyanazt az értéket kapjuk, ha zárt gördbe vett vonal integrált zírus. Hát ugye ezek is megvan a hálózatokban megfelelője, ugye, hogy egy feszültséget azt sokféle úton ki lehet számítani, de ugyanannak kell kijönni. Tehát a következőképpen bizonyítjuk, hogy hát, vegyünk IDL, zárt gördbe vett vonal integrált nulla, fölbontjuk két részre, tehát P-től S-ig az L1 úton IDL plusz S-től P-ig az E2, az L2 úton IDL egyenlő nulla. Hát most persze mi azt szeretnénk bizonyítani, hogy a P-től S-ig, akár ezen az úton, és ez úgy megy, hogy itt megváltoztatjuk de fölcseréljük a két határt, vagyis hogy azt írjuk, hogy P-től S-ig az L1 úton IDL mínusz integrál S-től. Ja, várjunk csak akkor, tehát hogy lesz P-től S-ig. Igen. Valami hülyeséget írtam itt az előbb. Kollégám, mert P-től S-ig az L1 úton, és S-től P-ig az L2 úton. S-től... Jó, a P az rendben is van. Csak itt hibáztam el, mert azért nagyon ide néztem. Tehát S-től P-ig az L2 úton. Úgyhogy ezeket most fecseljük, és akkor azt mondjuk, hogy P-től S-ig az L2 úton. IDL, hát fecseltük az integrálás határait, az egyenlő nulla, és ebből következik, hogy hát a kettő azonos, tehát akármilyen úton. Egy kicsit ez a, ugye úgy érzik talán, hogy az L1, ez nagyon hozzátartozik ehhez, tehát okosabb lett volna, hogyha egész külön aláírom, vagy karikázzuk be valahogy. Tehát ez, ugye már most szívesen cserégetnék azt is együtt. Tehát ez csak egyszerűen az útnak a jellemzésére való dolog, hogy melyik úton haladtunk. Na, ezzel bizonyítottuk azt, hogy független az úttól, és ez néha nagyon hasznos, mert olyan utat választhatunk, amelyik nekünk kedvező. Ugye gondoljanak arra, hogy van egy ilyen sugaras erőterünk, mondjuk a ponttöltésnél, valaki egy ferde úton kíváncsi erre vonal integrálra, akkor célszerű először a sugáras erővonal mentén haladni, utána meg körében, mert a körében a merülegesen mozdulunk el a térre, tehát ott nullát kapunk. Úgyhogy ezt fel lehet használni gyakran, ezt a tételt. Na most, a második állításunk pedig az, hogy a feszültség-potenciál különbség. A feszültség az két, tehát U1-2 egyenlő, Φ1 minusz Φ2. Kollégák, részben a másik betűvel jelölöm a feszültséget, tehát nem Φ-vel, hanem U-val, és a feszültség mindig kétindexes, az egy nagyon logikus dolog, ugye meg kell adni, hogy honnan, hova. A potenciál már miért nem kell megadnunk, hogy hova megyünk, hogy mettől meddig. Mert az alappont az hozzájár az a potenciálhoz, vagy le is lehet olvasni a formulájából, és ezt rövidesen meg is mutatom önöknek. Tehát a potenciálnál az alappont az kvázi olyan megállapotásszerűen tudjuk, meg a formulából le is lehet olvasni. Tehát ezt akarjuk megmutatni, hogy feszültség az potenciál különbség. Na ebből tehát nézzük meg, elindulunk egy S pontból, és van egy P1 és egy P2 pontunk, és mondjuk ezen az úton haladunk, aztán ezen, és aztán ezen, megint ez lesz az átgörbénk. És ezt írjuk fel, hogy az átgörbére vett vonal integrál zérós, tehát integrál P1-től P2-ig EDL plusz P2-től S-ig plusz S-től P1-ig és ez egyenlő nulla. Na most hát egyúttal megmondja, hogy mit is értünk, mi az, hogy feszültség. Tehát két tetszőleges pont között a villamostér vonal integrálja. Ez a feszültség, tehát P1-től P2-ig EDL, és az egyenlő lesz. Na most itt felcseréljük az alsó és a felső határt, tehát P1-től S-ig, ugye ezt átviszünk mindjárt a másik oldalra, mínusz P2-től S-ig. Tehát most a EDL hát akkor azt írhatjuk, ez tudnilik ez az U1-2, tehát ez a feszültség a két pont között, ez a P1-nek a potenciálja, és a másik a P2-nek a potenciálja. Persze az előzők szerint, illetve itt a készülés közben az alappontot, azt lehet, hogy még az elő nem óvat. Ugye logikus, mert akkor már jogom azt mondani, hogy azért potenciálok, hogy ez az alappont. Úgyhogy elnézésüket kérve azt mondom, hogy javítsuk ezeket ki O betűre. És az ábrán is. Tehát ez az alappont. Jó, tehát akkor ezt is bizonyítottuk, hogy a feszültség az potenciál különbség. Na most ebből rögtön következik, hogy konstans hozzáadása a feszültséget, a potenciálhoz konstans hozzáadása a feszültséget nem változtatja meg. Ha a potenciálhoz konstanst adunk, a feszültség nem változik. Ugye van mind a kettő, ez ugyanaz a konstans van hozzáadva, és a különbségükből ez a konstans kiesik. Ezt is jól ismerik a csomóponti potenciál módszerénél. Éppen így lehet elérni, kiválaszthatunk. Tehát, illetve pontosabban azt kell mondani, ismerik az összes csomópont potenciáját, 10 volt, 5 volt, mínusz 3 volt, 0 volt. Most azt szeretnék, hogy ha 10 voltos helyen lenne a 0 potenciál, akkor mindegyik potenciálhoz hozzá kell adni mínusz 10-et. Ugye akkor kapunk egy másik csomóponti potenciál, de a feszültségek nem változnak, ugyanazok lesznek, mint korábban. Na mostan a térerősség sem változik a konstans hozzáadásával. Mert a konstansnak a gradiense az természetesen nulla, mert a gradiens deriválást jelent. Gradiens C egyenlő nulla, a C egyenlő, most olyan értelme konstans, ugye, hogy a helytől független. Na, hát kollégáknak az is írtam ezeket mind föl, mert ez egy olyan szertágazó dolog, még amiről szeretnék beszélni. Hogy lehet megállapítani egy potenciál formuláról, hogy hol az alappont? Tehát potenciál formula, ezek most már konkrét dolgok, például a potenciál formulából alappont. Van egy pontszerű töltésekre érvényes ugye ez, hogy phi r egyenlő q per 4 pi epsilon szor r. Hol az alappont? Ki tudja? Azt kell megnézni, hogy hol lesz nulla, mert az alappont potenciálja nulla. Tehát látjuk, hogy ha az r végtelen, ez akkor lesz nulla. Tehát ott az alappont, ahol a potenciál nullával egyenlő, vagyis r egyenlő végtelen. A végtelen távoli pontban van az alappont. Na most lehet-e olyan potenciál, a vonaltöltés potenciálja, mi úgy szoktuk felírni, hogy ln 1 per r, ha bár lehet, hogy mostanában úgy írják, hogy ln r 0 per r, mert a bizis tanár nagyon nem szereti azt az egyest ott a számlálóba, mert az tulajdonképpen egy hozdimenziójú egyes. Tehát tudják, ln r, ln 1 per r, ugye így szoktuk mondani a vonaltöltés potenciáját, az egyes az 1 métert jelent. Tehát mondom, akkor szoktak valami árnyúlt vagy ilyesmit írni helyette, hogy lehessen látni, az is méter dimenziójú. Na most, hogyan tudunk ebből egy olyan potenciál formulát csinálni, ahol 5 méter távolságra zérus a potenciál? Adjunk hozzá egy konstanst. Egyenlő q per 4 pi epsilon 1 per r, és ez a konstanst mínusz q per 4 pi epsilon szor 1 ötödre választjuk. Ez egy konstans, persze adott töltéshez, adott töltés esetén csináljuk a dolgokat, az a konstansság azt jelenti, hogy helytől független. Igen, valóban, hát tehát ez a konstans. És azt kapjuk valóban q per 4 pi epsilon szor 1 per r mínusz 1 ötöd. Ez a potenciál lesz 0,5 méter távolság, mert az r helyébe 5-öt írnak, akkor kapnak 0 potenciált. Persze hát a legegyszerűbb, mindig úgy választjuk az alappontot, hogy a lehető legegyszerűbb legyen a potenciál formulánk. Ezért van az, hogy a vonal töltésben is a számlálóban egy egyest írunk, mert a számok közül az 1 és 9 közötti számok közül az egyest a legegyszerűbb leírni. No hát akkor erről ennyit, ez a potenciál bevezetése. És kollégák, hadd hívjam fel a figyelmüket még arra, hogy ezek nélkül nem lehet megélni, tehát a ponttöltésnek és a vonaltöltésnek a potenciál feltétlenül, és a térerősségét is később, arról majd még beszélünk. Tehát a phi r egyenlő q per 4 pi epsilon szor 1 per r, és a másik a vonaltöltés, kis q per 2 pi epsilon szor ln 1 per r, mert ide képzelhetnek valami mást is, ezeket feltétlenül, és itt tévedni nem szabad se a 4-esbe, se a 2-esbe, se amíg nagyobb baj az R-nek a hatványaiba. Tehát kívülről, fejből, kicsit nincs idő feladat megoldás közben ezeket levezetgetni, tehát ez feltétlenül, hogy ahogy mondani szokták, álmokból fölébresztve is. Na, kollégák, mi is bevezettük a potenciált, ugye, és hosszan rágódtunk rajta, úgyhogy most már ideje van, hogy tovább lépjünk, és használjuk a másik két, vagyis hol van, itt van, a másik két egyenletet is. Tehát nézzük most már, hogy a potenciálra milyen egyenlet adódik, ha figyelembe veszük a töltést is, meg a D és E közötti kapcsolatot. Hát fontos, hogy tagoljuk a dolgokat, úgyhogy én mindjárt címnek fölírom, egy kicsit előre szaladva, hogy a Laplace-Poisson egyenlet írjuk föl azt a divergencia D egyenlő ró egyenletet úgy, hogy behelyettesítjük a D helyébe azt, hogy epsilon szor E. Tehát divergencia epsilon szor E egyenlő róval. Na most szeretnénk kiemelni persze innen az epsilont, hogy csak az E maradjon itt bent. Mikor lehet kiemelni az epsilont? A divergencia helykoordináták szerinti deriválást jelent, tehát az epsilon helytől független. Az ilyen teret úgy hívjuk, hogy homogén tér, ugye, ami a tér minden pontjába ugyanakkora. Tehát a helytől független homogén, bocsánat, most nem térről van szó, hanem anyagról. Tehát homogén anyag, homogén kitöltés. Tehát ha epsilon helytől független, akkor ki lehet emelni epsilon szor divergencia E egyenlő róval. És most írjuk be az E helyébe ezt az általunk bevezetett phi egyenlő, most hol is van az egyenlet? Itt van éppen a közelemben, E egyenlő mínusz radiens phi-t. Tehát mínusz epsilon szor divergencia gradiens phi egyenlő ró. Ha a mínusz epsilont áttisztjuk a másik oldalra, és ennek a helyére még bevezetjük a Laplace kifejezést, akkor már mégis van a Laplace-Poisson egyenlet, egyenlő mínusz rho per epsilon. Tehát ez a Laplace-Poisson egyenlet. Na, ugye kicsit erről a Laplace kifejezésről. Tehát ugye a gradiens, az gradiens fi az egy vektor, de a vektornak a divergenciát képezzük, a skalár lesz. Úgyhogy hát ez egy skalár operátor. Most megint ugye az a helyzet, ezt most véletlenül meg is csinálom, mert nyilván ismerik ezt, hogy a gradiens fi az egyenlő d fi per dx szer i, plusz d fi per dy szor j, plusz d fi per dz szer k. Divergenciáját egy vektornak viszont úgy kell képezni, hogy a vektor x komponensét x szerint deriváljuk, ehhez hozzáadjuk az y komponens y szerinti deriváltját. Tehát a következő lesz akkor a divergencia gradiens fi egyenlő. Tehát ezt, ez az x komponens a vektornak, ezt x szerint kell deriválni, ami már a második derivált lesz x szerint. Ehhez hozzá kell adni a vektor y komponensének az y szerinti deriváltját, és a z komponensének a z szerinti deriváltját. Hát legalábbis Descartes koordinátákban így néz ki, ez az, amit Laplace fi-nek nevezünk. Tehát a Laplace operátor az azt jelenti, hogy skalára lehet alkalmazni, hogy képezzük annak a skalár függvénynek kétszeres x szerinti deriváltját, plusz kétszeres y szerint, plusz kétszeres z szerinti deriváltját, és ez rejtőzik emögött, a Laplace kifejezés mögött. Hát ez az elektrostatika alapegyenlete. tartsunk szünetet. Kollégák, hát most először is ennek a Laplace-Poisson egyenletnek a kapcsán szeretném elmondani önöknek a elektrodinamikának azt mondhatnám, hogy általános módszerét, és ez a következő, tehát ha adva van egy tértöltés a tér minden pontjába, úgy is szoktuk mondani, hogy tértöltés felhő, akkor ebből meg kell határozni a potenciált, tehát ugye ezt azt jelenti, hogy a ρ-ból meg kell határozni a potenciált, és a potenciálból meg lehet kapni a térerősséget. Ugye, és pedig gradiens képzéssel. Na mostan, általánosítjuk egy kicsit, akkor a következőt mondhatjuk, hogy gerjesztés, ez a töltéssűrűség. A potenciál segédmennyiség, közbeiktatott mennyiség, tehát segédmennyiség, és végül a tér. Ezzel nagyon gyakran fogunk találkozni. A stacionáris áramok mágneses terénél az lesz, hogy az áramsűrűségből vektorpotenciál, vektorpotenciálból tér. Az antennánál pedig mind a kettő megjelenik, a töltéssűrűség is, meg az áramsűrűség is. Tehát az egyikből a skalárpotenciál, másikból a vektorpotenciál, és kiderül, hogy a térnek a kiszámításához mind a kettőre szükség van. Tehát az elektrodinamika általános módszere ez. Most ez azért is érdemes tudomásul venni, mert tudják, hogy mi elsősorban a kész programrendszerek használatára igyekszünk most az elektrodinamikát hát részbe itt tanítani, hogy ez a programrendszerek mindig hasonló módon működnek, tehát természetes itt az pláne a elektrostatikában, ahol a potenciál skalár, hogy a segédmennyiséget határozzák meg, és utána abból aztán a teret. Ugye, hát most éppen ezt akarjuk megnézni, hogy lesz a töltéssűrűségből potenciál. Ezt a lépést tudjuk, a potenciálnak a negatív gradiensét kell képezni, és akkor megvan a tér. Hát kollégák, kiderül, és hát azt úgy hívjuk, hogy matematikai fizika, és megnéztem most a Landau-Lifshitz-tán, ismerik önök a fizika sorozatát, az egy kitűnő könyv, lefordították angolra, és ott is elérhető az egész, úgyhogy is tárgyalja ezeket a dolgokat, és érdekes módon azt mondja, hát ez nagyon szertágazó ez a megoldás, úgyhogy erre ezt nem tekintik feladatuknak, ez a matematikai fizika feladata. Tehát ebben nem találtam erre vonatkozólag most történetesen semmit. De attól függetlenül fölírom önöknek ezt, hogy le lehet vezetni egy ilyen eredményt, hogy a potenciál, mi a összefüggés a potenciál, a Laplace kifejezés, meg egyéb dolgok között. Tehát a potenciált megkapjuk egy pontban, mondjuk a P pontban megkapjuk, a következő kifejezések 1 per, nem, ja, mínusz igen, 1 per 4 piszer térfogati integrálja a térbeli töltéssűrűségnek az S pontban, osztva az RPS-sel, és az S pont koordinátái szerint kell integrálni. Egyébként ezt a részét a dolog, bocsánat, elrontottam, nem ρ van itt, hanem egyszerűen a Laplace kifejezés van itt. Kicsit előre szaladtam, Laplace phi van, az elnézésüket kérem. Aztán a következő az 1 per 4 pi zárt felületre vett integrál 1 per r-szer d fi per dn dA és mínusz 1 per 4 pi-szer ugyancsak zárt felületre vett integrál fi-szer d per dn, 1 per r, dA. Tehát ezt azért írtam csak ezt föl, mert az egy nagyon érdekes dolog, hogy egy ilyen tiszta matematikai úton levezetett eredményhez hogyan tudunk szemléletes fizikai képet kapcsolni. Tehát nem tudom, kollégák, föl szoktam írni azt, hogy levezetés nélkül, de hát úgy érzem, hogy Talán senki se gondolja azt, hogy ezt most levezettük. De hát azért a későbbiek kedvéért írjuk ki, de levezetés nélkül fölírtam ezt az eredményt. Most ezt mondom, ezt nem úgy kell fölfogni, hogy ki tudjuk számítani ebből a fi-t, hanem inkább úgy, hogy a fi Laplace kifejezése, meg bizonyos felületekre vett értékei között ez a kapcsolat. Tehát, hogyha ezeket mind kiszámítjuk, akkor megkapjuk a fi-t. És ez a következő dolog tartozik, hogy van egy zárt felület által határolt térrészünk, tehát ez az A felület. Itt van a tértöltés belül a ró. És ha a teret itt belül valamilyen P pontba keressük, akkor a külvilágnak a hatását, tehát a többi töltésnek, amit kívül elhelyezkedik, azoknak a hatása természetesen ezeken a felületi integrálokon keresztül jelentkezik. Tehát ezeket kell, a potenciálnak az ugrását ezen a felületen, és az 1 per R függvének a normális szerinti deriváltját ezen a felületen. Tehát azt kell mondanunk, hogy ezek az A felületen kívüli töltések hatása. Ezek fejeződnek ki. Tehát szabad nekünk egy véges térre kiszámítanunk, egy véges térfogatra integráljuk ezt a kifejezést, az ugye itt van, ja, ez a V térfogat. De akkor az a következménye, hogy a külvilág hatását figyelembe vesz a térnek a többi részét, tehát a végtelen térét, azokat ezeknek a felületi interaktumnak a segítségével lehet figyelembe venni. És olyan, most jön a érdekes értelmezése mindennek. Persze a legelsőt, azt rögtön látják, sőt sajnos, én az előbb már túl korán be is írtam. Tehát a Laplace fi, az a Laplace-Poisson egyenletből a mínusz erővel is kiesik, ρ per epsilon. Tehát ezek után a következőt írhatjuk a térre. Szólni szoktak nekem, hogy nem használom ki a táblát, de ennek az az oka, hogy aki ott ül a sornak azon a szélén, az már ezt a táblarészt azt nagyon rosszul látja. Hát lehet, hogy egy kicsit eltúlzom, mert azért lehetett volna erre fele. Na, tehát akkor a következőt kapjuk, hogy phi p egyenlő 1 per 4 pi epsilon integrál v-re, ρ per r dv. Hát persze, ha a ps-t ideírtam, akkor most is ideírom, és a ρ s. Ez azt jelenti, hogy van egy integrálási változó, tehát ez a futópont, és az r az mind a kettőtől függ, tehát ilyen módon a határozott integrál után valóban egy p függvényt kapunk. Na mostan, ezt ki lehet mutatni, hogy ezeken ez az integrál, a következő, az pedig felületi töltésűség által létrehozott dolgot takar. A vesző, tehát A vesszőben jelöljük azokat a felületeket, ami felületi töltésűség van, és itt megint sigma s per rps, ez nagy s, das. Tehát itt felületi integrált kell csinálni, átvesző. Na most kollégák, hogy van ez? Ott még zárt felületre volt, itt pedig már nem. Hát itt arról van szó, és ennek az egész felső borzadánynak a levezetése az úgy történik, hogy ki kell rekesztenünk a térből ezeket úgynevezett szinguláris helyeket. Az egyik szinguláris helyen a potenciál normális irányú deriváltja ugrik, tehát szakadása van, a másiknál pedig maga a potenciál ugrik. Most ezeket zárt felülettel kirekesztjük. De amikor a fizikai értelmezését akarjuk, akkor ezt a zárt felületet rázsugorítjuk, akkor már egy nyitott felületet kapunk, egy darab lapot, egy felület darabkát, és ezek az integrálok már arra vonatkoznak. Tehát a felület darabkára kell a felületi töltéssűrűséget integrálni. Ezt a két tagot egész természetesnek találjuk. Hát a harmadikkal nem is fogunk ám foglalkozni, a felső kedvéért ideírom. Nyűször d per dn 1 per R dr, persze ez is S, PS, nő S. Hát ez a kettős réteg, ez nem egy olyan borzasztó nehéz fogalom, ez a kettős réteg, az azt jelenti, hogyha két felület, az egyiken pozitív töltés, a másikon negatív töltés van, és ez nagyon közel esnek egymáshoz, ez egy kettős réteg. Tehát például egy sikondenzátor messziről nézve az is kettős réteg. Ez a kettős réteg nyomatéka, a nü, aminek az a definíciója, hogy felületi töltés sűrűség szorozva a köztük, a két töltés közti távolsággal, ez a kettős réteg nyomaték. Na, hát akkor írjuk ide, tehát a potenciál létrejöttébe, ugye egyrészt ez a tértöltés hatása, aztán ez a felületi töltés sűrűség, a tértöltés, ez is sűrűség tulajdonképpen, csak valahogy a tértöltés szóban már ez a sűrűség is benne van, feletti töltés sűrűség is, végül ez kettős réteg. Hát ezzel nem akarom, hogy halványan nyugodtan áthúzhatják, mert ezt nem nagyon kell érteni, meg még nem is fogunk vele tovább jobban foglalkozni. Tehát kollégák, ebből az általános eredményből arra következtetünk, hogy a potenciált létrehozzák a tértöltés, és a külvilág hatása érdekes, az ekvivalens egy, az A-vesző, mit jelent az A-vesző felület? Azokat a felületeket, ahol felületi töltésűrűség van. Tehát akár úgy foghatjuk föl azt az A-val jelzett felületet, hogy bizonyos részein felületi töltésűrűség van, másik részein mondjuk kettős réteg. Tehát ebben különböznek az A-vesző és A-kétvesző. Hát egy nagyon matematikai jelöléssel az az A, tehát ezek a két felületnek a zumbiója, az együttese, az az A. Az A-t felosztottuk ilyen részekre, ezért kicsit absztrakt persze, mert gyakorlatban ilyen jellegű feladat így nem fordul elő. Na, most induljunk aztán, vagy menjünk tovább azzal, hogy ne legyen ilyen felület, ami valójában azt kell mondanunk, vagy azt mondjuk, hogy ezek mind eltávolodnak a végtelen távol, vagy talán egyszerűbb, ha azt mondom, igen, hát ilyen feladat is van végeredményben, vagy csak tértöltés van, és ilyen felületi töltősűrűséggel, kettős réteggel megpakolt felület nincs, tehát azt mondanám, hogy szigma is nulla, hát nem is tudom a nővel, de írjuk ide ezt is, és akkor a következő eredményt kapjuk a Poisson egyenletnek a megoldására, hogy 1 per 4 pi epsilon integrál v-re rho s rps dvs. Azt ellenben kollégák, hogy és azt mondom, ez a Poisson egyenlet általános megoldása, ha csak a tértöltéssel foglalkozunk, és most ezt már muszáj érteni, hogy ez mit is fejez ki, ez az egyenlet. Tehát én azt mondtam, hogy a vizsgán kérdezni, hogy most csináljanak egy ábrát hozzá, és rajzolják be azokat a mennyiségeket, amik ebben a bekeretezett dologban szerepelnek. Tehát akkor mindenek előtt kell egy V-térfogatot rajzolni, ebben ilyen pacnit, ami a térbeli töltésűrűséget jelenti, rho s, akkor a DVS, az itt fölvett, ahogy szoktuk, ilyen kis kockával jelölve, ez a DVS, a térfogatelem. Aztán a P pont itt van, ahol keressük a potenciált, és az RPS, az pedig a kettő közötti távolság. Tehát ja, az S pontot is írjuk ide, itt mondjuk ennek a kis kockának a közepébe, ez az S, és ez az RPS távolság. Ha most az integráljelet elhagyom, és a következőt írom csak, hogy a járul a növekmény, vagy járulék a potenciálhoz, a P pontbeli potenciálhoz, azt úgy lehet megkapni, hogy a rho s megszorozzuk DVS-sel, és elosztjuk 4 pi epsilon szor RPS-sel. Tehát mi ez? Hol találkoztak ezzel? Még kár, hogy letöröltem az előző órán, fölírtam a táblára. Minek a potenciája ez? Ez a pontszerű töltés, a ponttöltés potenciája, ahol is a ponttöltésnek a nagysága az ez. Ugye tudjuk, a rónak a dimenziója amperszekundum per köbméter, az köbméterrel megszorozva amperszekundum, vagyis töltés. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez ponttöltésnek tekinthető, a rós DVS, Q per 4 pi epsilon szor R. Tehát ennek a formulának az a mondani valója, hogy a töltésfelhő úgy hozza létre a potenciáját, mint ponttöltések szuperpozíciója. Képzeljék el, hogy az a DVS az integrálás során bekalandozza ezt az egész térfogatot, mindenütt, ilyen, de szépen pontoznak az ujjaim. Végig szalad ezen, ugye az integrálás közben letapogatja a teljes térfogatot, mindegyik pontban, mintha ponttöltés, és ezeket kell összeadnunk. Szerencsére skalárisan, térerősség lenne, akkor az egy cifra dolog lenne, mert ott vektorálisan kell összegezni, de hát ez az előnye ennek. Tehát még egyszer, ennek a mondani valója az, hogy ezt fölírom szövegbe is, a tértöltés felhőt, maradjunk tértöltésnél, a tértöltés, mert felhő csak kell ide, mert ugye ez egy olyan nagyobb valami. A tértöltés felhő úgy hozza létre a potenciált, mint ponttöltések szuperpozíciója. Most ugye matematikai formálisan pedig azt kell látniuk, hogy a rót azt úgy kell fölírnunk, mint az S integrálási változó függvényét, az szerint integrálunk, az S változója szerint, és az RPS az pedig mind a kettőtől függ. Az a P pont koordinátáitól, és még az S-től is. És ha integrálunk, határozott integrált kiszámítjuk S szerint, akkor az eredmény P-nek a függvénye lesz. És ilyen módon valóban egy P-től függő potenciált kapunk. Ennek egy mellékterméke ennek az egész dolognak, ugye a Coulomb törvény meg fogjuk mutatni, hogy a Coulomb törvény nincs benne a megszereltekbe, viszont ebből pillanatok alatt kijön. Ugye főleg azzal kezdjük, hogy mikor tekinthető egy tértöltés felhő ponttöltésnek, mikor helyettesíthető. Hát akkor, hogyha a legnagyobb lineáris mérete is ennek a térfogatnak, amiben a tértöltés felhő helyet foglal, kicsi ahhoz a távolsághoz képest, ahol a potenciát keressük. Tehát ezeket most kicsit szégyenkezve rajzolom föl, mert megnéztem azt a régi előadást is. Persze, most tök ugyanaz lesz ez az ábra, de hát mindegy. Tehát itt van a ró. És olyan távolságba keressük egy potenciált, mondjuk ebbe a P pontba, hogy eltekinthetünk attól, hogy ennek a térfogatnak az egyes pontjaiból húzott távolságok különböznek egymástól. Tehát ezt látják ugye, hogy ez a távolság, meg hogyha innen húzok egy másikat, hogy ez a távolság, ezek nagyon jó közelítéssel ugyanakkorák. Tehát azt mondhatjuk, hogy R1 és R2, R1 jó közelítéssel megegyezik R2-vel, akkor, ha térfogatnak a legnagyobb lineáris mérete is, ugye azt kell nézni, hogy melyik változnak ezek az S-pont kalandozása közben, miközben itt mozog, hogy mennyit változnik ez az RPS távolság. Tehát az R1 jó közelítés R2-re egyenlő, ha, de írjuk be, hogy V, ha a V legnagyobb lineáris mérete is sokkal kisebb. Mint R1 vagy R2, hát egy általában azt mondhatjuk, hogy R. Hát ilyenkor, tehát egy konstans távolságot számolhatunk, ami persze mondjuk célszerűen a valamilyen közepes pontjából indul ki ennek, tehát ebből különösebb jelentősége nincs. Hát azért húzzuk meg, hogy mindegyiket ezzel az R-rel lehet egyenlőnek venni, tehát az index nélküli R-rel. Tehát R1 egyenlő, R jó közelítéssel, R2 mindegyik jó közelítés. R, tehát valamely, ki lehet emelni ezt az R-t egy szóval, vagyis ilyenkor a phi p-re azt mondhatjuk, hogy 1 per 4 pi epsilon, tehát integrálás során ezt a mennyiséget állandónak tekinthetjük, kiemeljük, és marad az, hogy integrál rho dv, ez pedig ennek a tértöltés felének az ösztöltése, amit q-val jelölhetünk, tehát q per 4 pi epsilon szor r. És itt most látják a ponttöltésnek, mi van a potenciálja, és persze akkor a Coulomb törvényt is megkapjuk, ami alapjavével két töltés közötti erőhatás. Ja, ahhoz még persze a térerősséget ebből a potenciából ki kell számítani, az q per 4 pi epsilon 1 per r négyzet lesz, f egyenlő q-szor e, vagy hogy is van, q1 és a másik q2, q1-szer q2 r pi epsilon szor r négyzet, ez a Coulomb törvény. Tehát látjuk, hogy a Coulomb törvényt a Maxwell egyenletekből le lehet vezetni. Mikor tekinthető tehát egy töltés ponttöltésnek? Akkor, hogy olyan távolságban keressük a potenciáját, ami jóval messzebb van, mint a V-nek a legnagyobb lineáris mérete. Igen. Hát most kollégák, egy kicsit absztrakt, de nagyon fontos dolgot fogunk még megmutatni. Mi szükséges a tértöltésmentes eset? Ja, tudom már, mit akartam még. Egy kicsit visszakanyarodok a Poisson egyenlethez, tehát ezzel a dologban van fejezve itt, ugye ezzel, hogy ez az általános megoldás a Laplace-Poisson egyenletnek. Akkor, ha fel... Látják, hogy ennek tökéletesen ilyen az értelmezése, mert itt viszont a szigmánszor dA, azt lehet ponttöltés megtekinteni, és természetesen itt a felületre kell végighalandozni, ugye a felületelen végigfut a felület minden pontján, ugye ezt is jó közelítéssel konstansnak lehet venni akkor, ha a legnagyobb lineáris méret kicsi a távolsághoz képest. Hát ezt egy kicsit nehezebb lenne ilyen egyszerűen értelmezni. Na most nézzük meg a Laplace-Poisson, ez azért hívom fel a figyelmet, mert ugye emlékszem, tavaly volt egy ZH példa. Tehát szeretném azt megmondani, hogy ezen általános megoldáson kívül nagyon ritkán lehet ezt a dolgot alkalmazni. Most gondoljanak arra, hogy még ha ismerjük is a rót, amit hát nem mindig ismerünk, meg a felületi töltésűrűséget pláne nem ismerjük, kivéve olyan egyszerű eseteket, mint egy gömb. A gömbnek minden pontjában azonos a felületi töltésűrűség. Vagy nézzük a másik példát, egy gömb, ami egyenletesen tértöltéssel van töltve. Kollégák, a Gauss-tétellel két sorba kijön az eredmény. Ezzel, és gondolják el, hogy egy gömbre kellene ezt a dolgot fölbék, ha fölírnánk az integrált, de kiintegrálni, alig ha tudnánk. Tehát egy külső pontba, gömbkoordinátában számolva R-tet a fi-től függ, ezekkel kellene fölírni. Tehát nem alkalmas ilyen feladatok megoldására ez az általános formula. De mégis van egy speciális eset, Tehát azt kell mondanunk, hogy a Laplace, az általános megoldás elsősorban ugye elvi jelentőségű, ritkán használatos, használható. De persze ennek az analógiája alapján például a bioszavar törvény, tehát elvi eredményekhez fontos lesz ez a megoldás. Az általános ritkán használat, most nézzük meg az egydimenziós esetet. Hogy a töltés, a tértöltés csak egy koordinátától függ. Hát ez elég furcsa dolognak tűnik első látásra. Tehát ha itt van az x tengely, akkor van egy x egyenlő nulla hely és x egyenlő d, és ezek között mondjuk konstans tértöltés van. Hogy kell fölírni most a Laplace egyenletet így? D2 fi per dx négyzet egyenlő mínusz rho per epsilon. Kollégák, kétszer kell x szerint integrálni. Az első integrálás az lesz, hogy d fi per dx egyenlő mínusz rho per epsilon szor x plusz a integrálási konstans. Második integrál fi egyenlő, most már az x-et kell integrálni, tehát x négyzet per 2, mínusz rho per 2 epsilon szor x négyzet plusz a szor x plusz b. És ezt az a és b konstanst mondjuk a potenciáloknak itt megadott értékéből, tehát mondjuk itt fi egyenlő u0 és itt fi egyenlő 0, ezekből a két konstanst meg lehet határozni. A kollégáknak ez még mindig borzasztó, hát hogy mondjuk ezt a tanszéket szidni akarjuk, hogy EMT-s vagy mik is vagyunk, villamosságtanosnak tűnik, aminek semmi haszna. Minden félvezető eszközben megtalálják. Így kell kiszámítani a kiürített térnek a potenciáját. És hát így engedve valóban nagyon sokára jöttem én rá, mert ezt a szót hallják, hogy kiürített, akkor az ember azt mondja, hogy a fenébe, hát ha kiürített, akkor ott nincs töltés. Tehát pontosabban, jobban érthető lenne, ha úgy fogalmaznának, hogy a mozgó töltések által kiürített. Ugye például egy N-típusú félvezetőbe az elektronok eltávoznak, visszamaradnak a pozitív donoratomok, ugye, amik leadták az elektronjukat. És a pozitív donoratomok azok egy rögzített tértöltést képeznek. Kollégák, ez a feladat minden félvezető könyvben szerepel félvezető eszközökkel. A PN átmenet, ugye ott arról van szó, hogy két darab parabolát kell, mert látták parabola a megoldást, két darab parabolát kell összesimítani folytonosan, és folytonos érintővel. Hát ide is írom, hogy PN átmenet. Ugye meg azt a szót, hogy kiürített réteg. Azt a két szót. Igen. Na hát ezt akartam még elmondani, és most csak hogy írjunk rá arra, amit az előbb említettem. Tehát először is most egyszerűsítjük a dolgot. Nincs tértöltés, csak elektródák. Tehát az tulajdonképpen azt jelenti, hogy csak felületi töltésűség van. Tehát most ez a tag nincs, csak ez a tag van itt, a felületi töltésűség. És egy ilyen feladatnak szeretnénk az egyértelmű megoldhatóságát megmutatni. Nincs tértöltés. Ilyenkor a Laplace egyenletet kapjuk, tehát ez is fontos. A Laplace-Poisson egyenletnek speciális esete. Tehát ezt egyszerűen úgy hívjuk, hogy Laplace egyenlet. Egy kicsi zombori tanárnak az elektronikus jegyzetét is megnéztem, és hát érdemes az ember, aki magyar történelemhez van szokva, hogy mikor is csinálta ezt a Laplace 1799-ben. Jó régen volt az. Na, és ennek a Laplace egyenletnek szeretnék az egyértelmű megoldhatóságát. Tehát most arról lenne szó, hogy van egy zárt felületünk, és hát ebben most tértöltés nincs, és az a kérdés, hogy mit kell megadni a felületen ahhoz, hogy ez az egyenlet megoldható legyen. Ugye már láttuk, hogy a felület az a külvilágnak a hatását tartalmazza, tehát a kérdés úgy merül fel, hogy mit kell előírni a felületen ahhoz, hogy a Laplace egyenlet egyértelműen megoldható legyen. Hát kollégák, akkor kezdjük. Ez persze önöknek kevésbé lesz kedves, de én szeretem az ilyesmit. Induljunk ki egy V-vektorból, ami egy psi skalárnak is a fi gradiensének a szorzata. Tehát ez valóban vektor, mert a gradiens fi az vektor, tehát azt egy skalárral szorozzuk, akkor valóban vektort kapunk. Erre a vektorra alkalmazzuk a matematikai Gauss-tételt, ami tehát úgy szól, hogy térfogatra integrálva a divergencia v-t, az ugyanaz, mintha a felületre integrálnánk a v-t magát. Ugye ez is egy elég szemléletes dolog ám alapjában véve, mert azt jelenti, hogy azt a sok-sok forrást, képzelj a v-t ilyen kis pici kockákra felosztjuk, és mindegyik kockából felületi integrál, az a divergencia tulajdonképpen ilyen kis differenciális felületi integrálokat jelent. Ezek a belül, ahol a kockák összeérnek, ott kompenzálják egymást, úgyhogy végül is ilyen fluxus, az csak a külső felületen marad, ez a mondani valója ennek a tételnek. Na most akkor, ha behelyettesítjük, a divergencia v az deriválást jelent a divergencia, tehát ideírom, hogy a divergencia v az divergencia psi-szer gradiens fi egyenlő szorzat deriváltja, első tényező deriváltja. De az a kérdés, hogy mit csináljuk, mert adhatnánk divergenciát is, de az akadálya, hogy a psi a skalár, annak nincs divergenciája. Úgyhogy tehát kénytelenek vagyunk, és az is baj lenne, hogy az eredmény, hogyha a skalár lenne, akkor a jobb oldalon vektor lenne, a bal oldalon meg skalárban. Tehát ebből, hogy gradiens van itt, az első deriválásból gradiens psi-szer gradiens fi plusz psi-szer, na most jön a divergencia gradiens, ami a Laplace, plusz Laplace, psi-szer Laplace fi. Hát ezt most behelyettesítjük. Abban a fölöttel lévő dologba behelyettesítjük, és ugye akkor a bal oldalra azt kell írni, hogy v-re integrálni kell a gradiens psi-szer gradiens fi-t plusz psi-szer Laplace fi-t, tehát ez dv, és a jobb oldalra pedig szintén beírjuk a v-t, tehát ezt egyenlő felületi integrál a v, tehát psi-szer, na most a gradiens fi-szer dA, ezt külön leírom, hogy neki ezt a hosszút leírunk még egyszer, gradiens fi-szer dA az egyenlő, a dA tudják, az normális irányú, tehát tulajdonképpen a dA föl lehet úgy írni, hogy n-szer dA, tehát n-szer gradiens fi dA, akkor ez más skalár, mert ez az egységvektor elvitte magával. Ez viszont nem más, mint a fi-nek a normális irányú deriváltja. Tehát tudjuk, a gradiens skalár is, ha megszorozunk valamilyen irányjal, akkor az iránymenti deriváltat kapjuk, vagyis abban az irányba vett változási sebességet. Tehát ezek után ugye azt írhatjuk a jobb oldalra, hogy dφ per dn dA. Kollégák, ezt úgy hívjuk, hogy aszimmetrikus Green tétel. Ezt azt hiszem, úgy néztem, hogy talán az évelei matematikában se vették át, tehát ez az aszimmetrikus Green tétel. Most ráadásul mi ennek az aszimmetrikus Green tételnek oda a speciális alakjával foglalkozunk, amikor a fi és a psi megegyezik. Tehát nézzük akkor, még ezt felírom így, hogy ψ Xi egyenlő Fi-vel, és akkor az lesz, hogy gradiens négyzet Fi plusz Fi-szer Laplace Fi dv egyenlő felületi integrál Fi-szer dfi per dn dA. Ezt a tételt arra fogjuk felhasználni, hogy megmutassuk, hogy mikor oldható meg ez a Laplace egyenlet, mit kell előírni a felületet. Nagyon, ez azból a szempontból fontos, ha önök egy térszámító programrendszert elővesznek, akkor ezt fogjuk érdezni önöktől, mennyi a tértöltés, mennyi a felületen a potenciális, mennyi a felületen a normális deriváltja. Ezeket kell megadni, hogy ő aztán elkezdjen számolni, mint a güzű. A következő az állításunk, hogy tegyük fel, ugye fel fogjuk tenni, hogy két megoldás van. Tehát ez az egyértelmű megoldhatóság bizonyítása. Tegyük fel, hogy kétféle megoldás van. Van egy Fi1 és van egy Fi2. Mind a kettő eleget tesz a Laplace egyenletnek, tehát Laplace Fi1 is nulla, meg a Laplace Fi2 is nulla. A felület egyik részén hát ezt tulajdonképpen folytatólagosan írják alája. Tehát van egy olyan felület része, amit A vesszővel jelölünk. Tehát a Fi1 az A vesszőn megegyezik valamilyen Fi1 függvénnyel, F1 függvénnyel. Nem is tudom, hogy ez az F1, F2, hogy ez most. Tulajdonképpen lehet, hogy van a sima F is. Itt az indexnek nincs semmi szerepe. Tehát a Fi1 is a felület egyik szakaszán megegyezik F-fel, meg a Fi2 is megegyezik F-fel ezen az A felületen. Ez az F-hez egy változó lehet, tehát a felületen van az ugye, változó potenciál. Viszont van egy olyan része a felületnek, ahol a Fi1-nek a normális deriváltja, ezt A két vesző felülettel jelöljük, az valami G, és a Fi2-nek is a normális deriváltja ezen az A2-n, az is G. Most meg fogjuk mutatni, hogy ez csak úgy lehetséges, hogy ilyenkor maga Fi1 is megegyezik a Fi2-ben. Helyettesítsük tudni, hogy be az aszimmetrikus Green tételbe a különbséget. Tehát legyen a Fi1 minusz Fi2. És meg fogjuk mutatni, hogy ennek a Fi-nek, ennek nullának kell lenni. Helyettesítsük be akkor, ja bocsánat, nem is ez, hanem letöröltem, én az aszimmetrikus, nem ott van még az aszimmetrikus. Tehát integrál V-re, gradiens négyzet, Fi1 minusz Fi2 plusz Fi1 minusz Fi2-ször, most ezt felbontom, Laplace Fi1 minusz Laplace Fi2 dv. Tehát rögtön látják, hogyha mind a kettő kielégíti a Laplace egyenletet, akkor mind a kettő külön-külön is nulla, tehát ez a részhez ki fog esni emiatt, ez itt látható. Na most írjuk a jobb oldalt. Itt van egy A vesző felület, ahol is mind a Fi1, mind a Fi2 megegyezik F-fel, tehát ide azt kell írni, hogy Fi1 minusz Fi2. Hát ezt ide is beírhatom, de itt nem most nincs szerepe. Írjuk be azért így, hogy Fi1 minusz Fi2 per dnda, és az utolsó, még ezt a magyarázatot mondom, hogy fel kell írnunk kollégák, tehát az A vesző az a felület, ahol a Fi van előírva, és az A két vesző az, ahol a dfi per dn van előírva. Talán ezekből látszik, hogy mit is értünk A vesző és A két vesző alatt. Fi1 fi 1 mínusz fi 2, most viszont ezt fel kell bontanunk, tehát d fi 1 per dn mínusz d fi 2 per dn dA. Na most akkor a következőt látják, tehát emiatt ez nulla, mert mind a kettő elégetős a Laplace egyenletnek. Az A vesztő felületen a fi 1 is, még a fi 2 is f-fel egyenlő, tehát emiatt ez megint nulla. Aztán az A két vesztő felületen viszont a d fi 1 per dn is, még a d fi 2, mind a kettő g-vel egyenlő, tehát ez is nulla. Vagyis a következőt kapjuk, hogy a gradiens négyzet fi 1 mínusz fi 2 térfogati integrálja nulla, ez csak akkor lehet, ha, mivel ez pozitív ugye a négyzetremelés miatt, ha a gradiens négyzet fi 1 mínusz fi 2 is nulla, amiből egyelőre nem azt következik még, hogy a fi 1 még konstansba eltérhetnének. Tehát ebből csak annyi következik, hogy már a konstans gradiense nulla, hogy fi 1 egyenlő fi 2 plusz valamilyen konstans, de ennek a konstansnak nullának kell lenni, mert hogyha a fi konstans, a fi 1 mínusz fi 2 konstans, ez a konstans a felülete nulla, tehát már van az értéke írva, úgyhogy ebből az következik, hogy ha konstans a potenciál, akkor ennek a c-nek is nullának kell lenni. Tehát végül is kiadódott, hogy fi 1 egyenlő fi 2. Kollégák, vissza kell majd térnünk erre, de én most röviden megjegyzem, vagy hogy fölírnám, ezt az egészet szövegbe kell fölírni, ez olyan fontos. Tehát a Laplace egyenlet egyértelműen megoldható. Ha a perem egyik részén A vesző, persze egy speciális eset ugye az, hogy az egész perem csupa A vesző felület. A perem egyik részén, az az A vesző, elő van írva a potenciál, a perem másik részén, ez az A két vesző, elő van írva a potenciál normális irány deriváltja. Kollégák, az elsőt úgy hívjuk, hogy Dirichlet peremfeltétel, a másodikat úgy hívjuk, hogy Neumann. Peremfeltétel. Tehát ez maga egy nagyon fontos dolog, ez mindenképpen elő fog sok többször kerülni. Későbbi feladatoknál már ennyire nem fogjuk igazolni ezeket a dolgokat, tehát ott analógia alapján levezett is nélkül is elfogadhatják, hogy minek az előírással kell egy feladat egyértelműen